Og det selv fiatolas uhjøver Kristus stål. Amen.
I nordisjen morsen uten, i hvem kvitar hun, men med uten, kvitar hun, hun i hverandet.
Mitt nemmont av tidlig ökala ner till och en bära bistad oss för mitt håll och mitt ökala gobbol och mitt att uttara och uttala utan ezért mert látjuk, hogy akik hallgattak téged oda között a bűnösök akik nyilvánvaló bűnökbe éltek azok megérthették a szavadat. Az önigazultak nem, kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk egyen-egyenként mindannyiunkon. Hogy a bűnnek bármi típusa él a szívünkbe, vagy hódoltatja azt. A te szabadító hatalmad és kegyelmed, a te megtisztító, helyreállító szereteted, munkálkodjék bennünk. Kérik édesatyánk ezt Krisztus Jézusért, az életünk az életét áldozó, megváltó úrunkért. Amen. Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. verstől olvasom az ígét, a 16. verset is. Jézus pedig mondta, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyon. nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel dobzódva élt. Mindek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem adott neki. Ott fejeztük be tegnap, hogy ha az ember látná a neki induláskor az útnak a végét, ahova érkezik, akkor lehetséges, hogy neki sem merne lendülni, és egy helyben megtérne, amire persze kevés példa van. És azt mondtam, hogy a elmondottak után a második állomás, amiről szólni fogok, az egy még gonoszabb dologról beszél, mint az, hogy kicsábítatott a fiú. A fiú látta a vant, ami már nincs neki, a volt már semmit nem jelenthet neki. A kérdés, hogy aki gazdag is volt, és most semmilyen nincs, milyen perspektívája van itt a földi életben. Nagyon a bocsánat, hogy a Szentírásban az egyik különlegesség, hogy megörökíti az Isten gondolatait és akaratát, az emberi sorsot valós összefüggéseiben mutatja be. Jézus beszédében, példázatában találkozunk újra a kiszámíthatatlannal, amit így mondott el a Biblia, minek utána pedig mindent elköltött, támadt éhínség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akinek jól megy a dolga, soha nem számol a nyomorral. Akinek békességes állapota van, nem számol a békétlenséggel. Akinek a körülményei jók és gazdag állapotban, soha nem számol a kínséggel. Mert az ember nem álmodja a holnapba a nyomorát. Az ember mindig jobbat vár a holnaptól. Örök, emberi és természetes. A bűnös ember gondolkodik természetesen így, és azt mondja, hogy gyarapodom, mindent gyarapítok, biztonságban lesz a holnap, és azt mondja, hogy nem tudod, mi vár rád. Mindig kimarad az ember számításából az Isten, mint egy kimarad az ember számításából a sátán tevékenysége is. Szerte a vidéken csapás következményeként, az, hogy esőt vonta meg az Isten, aszály volt-e, nem tudjuk pontosan, azt tudjuk, hogy éhínség támadt az egész vidéken, és az derül ki, hogy akinek most már semmilyen nincs, amivel az életét élhesse, azt nem csak a maga botorsága sújtja, hanem mindig valami pluszban. Így mondja a magyar ember, nem tudom, ismeretek a mondást, hogy a baj nem jár egyedül, természetesen nem. Amikor ezt a részt olvastam, eszembe jutott a hét bő és a hét szűk esztendő. Addig, amíg az élő Isten ezt bejelenti, hogy ez lesz, és az ő embere tud róla, József majd tud róla, hogy van bőség ideje és lesz szükség ideje, addig a világ fiai ezt mindig kihagyják a számításról. Kivétel nélkül, lelkileg is. Noé idejében azt mondja a Szentírás, ettek, ittak, adtak, vettek, házasodtak, és nem vették észre, mit nem vettek észre, a közelgő változás. Hamis magabiztosságba éltek, és nem veszik tudomásul az emberek ma sem. Így mondja egy régi keleti mondás, sem a halál, sem a nyomor nem hord kolompot. Némán közeli. Ezért az Isten gyerekeit megtanítja arra, hogy minden nap, minden dolgot az Isten kezébe tegyék le, és mindent Isten kezébe kérjenek ki. Jézus példájában az atyai házat elhagyott, a világ szerinti életre vágyó, olyan, mint Izrael, akinek azt mondja a Jahve, hogyha összeelgettek a kánaánitákkal, lesznek nektek törvé, hurokká, oldalatokban ostorrá, szemetekben pedig közisekké. Na most a fiú Jézus tanítása szerint elmegy otthonról, a messzevidék azt jelenti, hogy mint egy tengeren túli, nagyon távoli pogányvidékre költözik, és ő nem akar az atyai háznak, az Isten népének élete szerinti életet folytatni, hanem minél távolabb a világ szerint világ életet akar folytatni, és az Isten a világra elhozza maga ítéletét. Milyen érdekesen esik majd össze, hogy a tékozló életnek és a világfélnek a megítélése az Isten gyerekét duplán sújtja. Ne tessék elfelejteni, akiről beszélek, az az atyai házból indul ki, akinek azt mondta az Isten itt az enyémben. Aki hallott atyai szót, aki hallott szerető szót, aki hallott isteni törvényt, aki hallott isteni rendet, az atyai házból az megy el, akinek az Isten nem felel meg. Kivétel nélkül az megy el. Ezért nem a pogányoknak szól Jézus beszéde, hanem annak az Izraelnek szól Jézus beszéde, aki tudják, hogy ki az Isten, hogy van rendje az Istennek, és ott és akkor valami elképesztő kemény dolgot mond Jézus, azt mondja, hogy nem akartok Isten szerinti életet élni. Ha egy gyülekezetben megszól az Istennek az igéje, és erről beszél, akkor nem kisebb és kevesebb problémával állunk szemben, hogy Isten azt üzeni, hogy nem akar Isten szerinti, szent, Isten rendje szerinti életet élni. A kánai népeknek az életformája a csupa testiség, megkötöző érzékiség, mammon imádattal, csupa bálványozás és áldozás az ördögöknek. Ma sem hiszik el az Isten közelébe nevelkedett emberek a világról, hogy a világ bűn alá rekesztetett, és a bűnös mindig bűnt feltételez, és az az alapállása, hogy te is rávehető vagy mindenre, csak ki kell tartania érted. Nem teszik komolyan az Isten közelébe nevelkedettek, hogy a gonosz mindig áldozatot keres. Mindig áldozatot. A tisztátalan pedig mindenkit tisztátalanná akar tenni, hogy olyan legyen, mint ő. Ez a normál menetrendje a világnak. Csak úgy csöndesen kérdezem, ha a televízióban egyszer az ott hallottakat összeírogatnád, hogy ez a műsor miről szól, az a műsor miről szól, mire hergelik az embereket, milyen vágyakat ébresztenek bennük, milyen törekvések felé akarják elvinni őket. Egy nagyon egyszerű képet fogsz kapni, azt fogod látni, hogy a bűn feltételezi a másikról is, hogy kapható rá, a gonoszság megtalálja maga áldozatait, mert úgyis becsapnak téged, a tisztáltan pedig fertőz. Átállít a világ a fejedelme miatt látásmódot, értést és gondolkodást. És beáll az embernek az idegrendszere, az érzékenysége, az érzékelése, a gondolatai, a látása, a vágya, a testközpontú életre, a kielégítetésre, egyre vakmerőbben nem csak gondolkodik róla, hanem beszél és cselekszik, ami közönségessé nem válik. Ki válik közönségessé? Akkor Isten így beszél, hogy a te dolgod, hogy amíg éppen én szent vagyok, te is szent legyél. És ehelyett az ember közönségesen olyanná válik, mint a világ. Megbélyegezettje lesz a megkötözőnek, összetartozik már a világ fejedelmével, a bűn hajtó ereje nem engedi megállni. Ugye azt látszik, hogy a fiú jól és szabadon akart élni. Úgy néz ki, hogy minden rendben van. Más keze munkájának magához vételével egy élősködő életvitelt szeretne élni. Nem a fiú dolgozott a vagyonért. az apja. Ez egy élősködő alapállás, igazi új gazdag, aki a hagyományos élettől elkívánkozik, és úgy döntött, hogy ő most úgy él, hogy az ő népére élni nem lehet. Ha valamelyik ezek arra vágyik, hogy úgy éljen ebben a világban, ahogy Isten gyerekei nem élnek, ahogy Isten szentjei nem élnek, akkor vegye tudomásul, hogy valami elképesztő fertőzöttség lett úrrá rajta, és beteg a lelke. És már nem normális a gondolata. Az Isten országába nem léphet be, aki a világ szerint jár és él. Nézzük meg, hogy az ősi kígyó módszere, hogy kívánsággal ébreszt új típusú gondolkodásra. Kívánsággal ébreszt új típusú megfontolásra. És kívánsággal ébreszt új típusú döntéshozatalra, igaz-e? Az Éden kertjében a gondolkodás módja az embernek az Isten rendje szerint való volt. Fölindítja kívánságra az ördög a lelkét, hogy kívánja azt, hanem Isten mondta, hogy halálos, és ezzel a kívánsággal ráveszi az embert egy új típusú gondolkodásmódra, egy új típusú megfontolásra, egy új típusú döntéshozatalra. Nem tudom, hogy észreveszitek-e magatokon, hogy amikor Isten azt mondja, hogy békességbe éljetek egymással, amikor azt mondja, hogy egymást szeressétek, azt mondja, hogy Isten hatalmas kezet alázatja magatokat, akkor ennek az engedelmessége az Istennek való engedelmessége tudja. De amint egy idegen szempont bekerül az ember gondolatába, látásmódjába, akkor nem az Istennek akar engedelmeskedni, hanem valami egészen másnak. Ha össze kéne foglalnom, hogy mit tervezett az ördög ezzel a fiúval, akkor így tudom megmondani, hogy kényszer pályára kívánta állítani. Tehát egy kényszer pálya mit jelent? Nincs rajta kitörési pont. Elindulsz, attól kezdve egy helyen van kiszállás a végén. Lejtő az egész, amin fölgyorsulsz, de tehetetlenség erőnél fogva nincs megállási lehetősége. Az indítás pedig mindig úgy kezdődik, hogy kívánságot gerjesz benned, amelyik miatt megváltozik a gondolkodásmód, a megfontolás, a döntés. Isten azt mondja, hogy vigyázz, ne légy fiú dicsőség kívánni. Mit súlykol belénk minden fajta helyen ez a világ? A dicsőség kívánása. Lehet úgy mondani, hogy érvényesülés. Először nézd meg, mit kínál, nézd meg, mennyiért, és ha az ára, hogy elszakadj az élő Istentől, ne fizess. Ne fizess. Ha az ára, hogy másképp gondolkodj, mint egy Isten gondolkodtat, ne fogadd az ajánlatot. Ha az az ára, hogy a lelkedben kárt fogsz szenvedni, ne vállald fel! Állj ellene! Csak az Isten mond ilyen dolgokat, hogy mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri is, és lelkében kárt van. Sátán azt mondja, dehogy vallasz kár, irigyen Isten, tiéd a világ. Nos, minden a tiéd. Semmi kárvallás nincs. Ki ne maradj az életben. Ki nem marad? Van egy rejtett mozgatása az ember önbecsülésének. Vívd ki mások megbecsülését, népszerűséget, mások elismerését, ha kell az irigységét, de valamit vívd ki. Ez a fiú így indult otthonról, hogy én megmutatom, hogy én tudok élni. Hát ő megmutatta. Mi sikerült neki? A görög szavakat mondom. Azt mondja az egyik, hogy elszórta és elpazarolta a pénzét, züllött, fegyelem hiány miatt és ellenszegülés miatt. A dorbézolás fajtalanságot is jelent, és azt is, hogy menthetetlen kicsapongásba merült. Azt mondja egy helyen, hogy fajtalan kicsapongás egy, ez gyalázatos szenvedélyek lepték el, és csak egy helyen mondja Arisztotelész ezt a szót, úgy használja, hogy reménytelen helyzetben lévő, aki felől nincs reménység. Belemegy a világ életébe. És tudjátok, úgy kezdődik, hogy az ember kíváncsiskodni kezd, az ember kutatni kezd, keresni kezd, és talál. Mindig megtalálja a fiatal, ami a lelke titkolt óhaja. Szinte kivételről tudja talál. Jön a második felvonás, így mondja a mai igény, hogy éhínség van. Ott az örök szövegre azt mondja el, hogy éhínség, amelyik biztos éhhalálhoz vezet. Tehát nem olyan, nem evett egy-két napig, hanem annyira semmi nincs, hogy abból biztos éhhalál lesz. Amikor semmi pénze nincs, mindent eltékozol, kezdődik az ő éhínsége, akkor egy különös folyamatnak lesz ő a részese, hogy magányossá válik. Sok mindent fel kell égetni ahhoz. Sok jó kapcsolatot, sok típusú szeretetet, sokfajta segítőkezet el kell lökni az embertől, hogy magányossá legyen. Kérem, az nem sikerül csak úgy. Ennek a fiúnak az életébe az úgynevezett kapcsolatteremtései üresek voltak. Semmi többet nem szolgáltak, mint a pillanatnyi örömét a testre. Semmi értékes kapcsolatfelvétele nem volt. Semmi érték. Semmi értelme. Csak a test, a test kívánsága. Meg az élet kérkedése. Tartalma nincs. Így haverok lesznek. Testvér nem született. Azt elhagyta az atyai háza. Ott hagyta. Amikor pedig elhagyja a valódi hűségeseket, meg kell vakulni és meg kell vadulni, mire összejön az, hogy egyedül maradjon. Kényszer pályán való kapcsolatok pedig soha nem pótolják az igenit. A mesterséges kényszerűség nem engedi meg a jó választást, mindig csak a rossz marad. Így mondja a Szentírás, hozzászegődik. A kollaó azt jelenti, hogy valamit enyvezni. Valamit összeragasztani. Valamit, amit attól kezdve nem lehet elválasztani. Úgy összefogni. Kapcsolatba lépni. De így is mondhatjuk, hogy elszegődni. Ez a kapcsolat nem kapcsolat. Egy kényszer állapot. Elszegődik béresként egy gazdához, aki a disznók mezeire küldik. Ennek a görög szónak az igazi jelentését és az idevezett nemes jelentését többször olvasjuk a Bibliában, ami azt jelenti, hogy csatlakozva tanítványjá, követőjére lenni Jézusnak. Ugyan ezt a szót használ. Hogy mint egy hozzáragadt élet, mint egy teljes közösségben lévő élet, a követője leszel. Ha valaki ezt nem vállalta fel, pedig erre hivatott. Rövidesen máshova ragasztatjuk, kényszerpályán. Hogy beszűkölnek a kívánságok? Akarja a gyomrát megtölteni. Itt egy kis probléma van a szöveggel, ami azt nem tudják, nem igen izgat. Azt hadd mondjam nektek, hogy moslék, mint szó nem fordul el a görögben. Itt egy különleges fának a terméséről szól, ami a mezőn elszóródik, mi a Szent János kenyérnek ismerjük. A régiek talán még ilyet ettek is, a fiatalok nem tudom, hogy látták ezt. Milyen típusú, hosszúkás, hüvelyes valami, egész édes, mint a méz. a zsidó rabinusi mondás szerint, ha egy zsidó embernek Szent János kenyér evésre kell hagyalódnia, akkor biztos meg fog térni, mert nagy bajban van. Ezt tartották róla. A fogány a disznóját eteti vele, és van még egy mondat, amit nem igen lehet egyszerűen érteni és magyarázni, hogy ha ez hullik szét a földre, akkor mi az, hogy a másik szolgák a többi béret nem adott ennek. És éppen itt van az egész történetnek az egyik kulcsa. Hogy mit akarsz ezzel elmondani, Jézus? Azt, hogyha valaki az atyai háztól elmegy, és a fogányok között éli az életét, a fogányok között soha nem fog fiúi méltóságú életet élni, csak odaszegődhet éhbérért, és nehogy azt hidd, hogy mert az Isten gyerekeként elzűlöttél, bárki is megszánna téged, hogy könyörülj rajtad. Az atya gondoskodásából elment emberrel, ha már nincs semmije és nincs senkije, közül az Úr Jézus, nem is lesz senki. Nem is lesz senki. Illetve az atya valami nagyon fura dolgot csinál. Elküldte Jézus, hogy elmenjen és megkeresse azt, ami elveszett. Ami elveszett. És eljön erre a világra, elkezdi szólongatni az atyai házból valókat, egy a világ fiai között a éresek közé keveredtek, akik elzűlöttek, akik nyomorultá lettek, senkiké lettek. Így mondja helyen a Biblia, hogy a világ nemtelenjeit és szenekjeit keresse ki az Isten, és tisztítja meg és emeli fel őket, és fogadja vissza fiú életet. Hallottam itt jelentőben különleges kifejezést, hogy elítélés. A fiak fiúzás. Hajnodat. Megkeresse az elveszettet, az érdemtelent, a balondul viselkedőt, a magára gondot viselni sem tudót, a vakmerőt, az isteni élettől elidegenedettet, az időre beszélek. Van otthon, nem ez a végállomás. Neked az életednek el kell jönni a fordulópontjának, ahol egy végleges nemet mondani. A fogány életre. Egy végleges nemet mondasz. A világ szerinti erkölcsi életre. Egy végleges nemet mondasz. Az Isten nélküliségre. Egy végleges nemet mondasz. A magad botor vágyaira. A magad bűneire. Ezzel azt fogod mondani. Hogy kövődj. Eljött, hogy hazavezesse az elveszettet, vissza az atyához. Ezért mondja majd, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, senki sem meg atyához, csak én általam, és ma ezzel a rövid mondattal befejezem. Hogyha ő maga szólna itt személyesen neked, és láthatnád Jézus testben újra, azt mondaná, érted, jöttem. Ne fegyődj másik. Gyere nyomomba, és bízd, és hívd, hogy én kivezetlek innen. Hogy az életben üdvösség az atya örömében is beszélve. De igen, és nemet, csak te mondtál. Imádkozz. Köszönjük senki, aki tudná, hogy mi vár rá a napban, vagy az éjszakában, vagy a holnapban. Azt tudjuk, hogy a mában szervezted, hogy teljes szívvel és lélekkel hozzád forduljunk. Ha csak egy van itt, aki tőközve élet, akkor annak szóltak el szabad. Érted, jöttem. Hadd áldjanak is magasztaljanak édesatyába azért a végzetetlen szeretetért. Hogy újra és újra kinyitod a szemünket, és azt akarod, hogy ránézzünk ennek a világnak minden sötétségére, és belássuk az útja végét. És rálássunkat a szeretetednek akaratára, és belássuk annak is az útja végét. A veled örökre, kimondhatatlan örömbe együttet. Könyörű édesatyám, a csapdába lépetteken, a megcsalt szíveken. Könyörű, amelyik a gondolkodókon, hogy merre menjen, mit kövessen. Könyörű a vágyai szívébe, égéken. Könyörűek a gyermekeiden, akiket már megmentettél, akiket már biztonságba helyeztél, akiket megmostál és átöltöztettél. Hogy mint az egyetlen lehetőséget, az életnek szavát, bátran mondják és vigyék azoknak, akik tévelyeznek. Áld meg a fieidet bátorsággal, hogy hűségesen jelentsék meg a te akaratodat. Azt köszönjük meg, hogy azt ígérted, hogy azokért is könyörögsz, akik hallani fogják a te tanítványát, a bizonyság tételét, hogy a rajtuk keresztül szólítasz az életre. Kérünk, hogy teérjünk a mi lelkünket, a gondolatainkat. Hadd mondja ki a szívünk újra, hogy a tiéd az életem, Uram. Megköszönöm, hogy amilyen bűnbe találtál, amilyen nyomorúságban ránk találtál, azon együtt megvásároltál Jézus vérén magadnak. Azért kihetjük és kérdezhetjük a fiaid vagyunk, amelyet légy áldott. Amen.
Már keretem, bárra vettem, érted minden Thank you.
veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Amen.